Kedves hallgatóink, február 20-án a Nemzeti Táncszínházban lesz egy különleges bemutató, a Pataki Klári Társulat Tökéletes Mosoly című darabját láthatjuk a kisteremben, és itt is van a vonalban Pataki Klári, szia!
Szia! Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
Először is gratulálok, mert ugye mostanában vagytok ti 20 évesek.
Hát igazából úgy megyünk, hogy 23 decemberében volt nekem az első bemutatóm.
Aha!
És 23 decemberében van a forduló, ezért 23 decemberében kezdtük el így a visszatekintést, hogy akkor pont most volt 20 éve az első bemutató, és így átcsúszunk a 2024-re.
Hát az nem baj. Lehet éveken keresztül ünnepelni, és akkor amellett, hogy fölújítottátok a régi darabjaitokat, egy új bemutatóval is készültök. Beszélj egy kicsit először a felújításokról. Engem az azért érdekel, mert 20 év az nagy idő, pláne a ti szakmátokban, hát egyrészt azért tudjuk, hogy a tánc az igénybe veszi azokat, akik művelik, tehát körülbelül 20 év eleve egy karrier, de hát gondolom nem feltétlenül azonos szereplőkkel, vagy ugyanazokkal a szereplőkkel állítottátok újra színpadra a darabokat, vagy vannak-e visszatérő nagy vendégek?
Igazából nincsenek most régi darabok felújítása, tehát hogy van néhány darabunk, amit repertoáron tartunk. Ez most a Felnőtt mese a csönd című előadások, egy gyerekdarab, illetve az Elfelejti belemozdik, tehát hogy ezek az elmúlt években is mentek. Az borzasztó nehéz lenne, hogy 20 évvel ezelőtti darabot felújítsunk. Tehát, hogy az még a legeslegelső társulati kör volt, ugye mi egy projekt alapon működő társulat vagyunk, tehát hogy mindig projektre kapcsolódnak hozzánk emberek, ami azt jelenti, hogy ezért 5-6 évig ugyanaz a csapat viszi végig az előadásokat, aztán különböző okok miatt, külföld, család, stb.
Igen.
Élethelyzetek megváltozása átalakul, ez a kör, és akkor kialakul egy újabb csapat, és a mostani csapatnak van tulajdonképpen egy repertoárja, és azokat az előadásokat tudjuk játszani.
Világos. Kikből áll most a csapat, illetve hát mekkora volt a fluktuáció? Gondolom nagyon nagy, ugye mondtad, hogy külföld, az táncosoknál ugye amúgy is sokat játszik, hiszen talán ez az a szakma a világon, amivel a bizonyos szempontból a legkönnyebb külföldön elhelyezkedni, legalábbis a művészetek közül, hiszen nem kell feltétlenül beszélni a nyelvet, nem? Naivitás ezt gondolni?
Hát, de ez teljesen így van. Igazából én azt tapasztalom, hogy ez a 20 év alatt olyan 3-4 csapatnyi ember vándorolt végig mellettem a darabokon keresztül. Az első csapat még az volt, akikkel én a színművészeti egyetemen koreográfusokon végeztem, és tulajdonképpen Szabó Csongor az osztálytársam volt, vele kezdődött Kántor Katti, tehát hogy az első csapat emberei részben onnan kerültek ki, azok közül az emberek közül, akikkel együtt dolgoztam, és akkor tulajdonképpen igen, a külföldre, költözés, élethelyzetek, gyerekszülések, stb. Nagyjából 5-6 év után ezt így szétbontotta, akkor jönnek a fiatalok, aztán megint ezek az emberek 5-6 évig. És most az elmúlt években szintén egyébként egy szétbomlás körül vagyunk, mert az elmúlt években ketten is kimentek külföldre dolgozni. Úgyhogy ezek mindig nehéz dolgok, ilyenkor új beugrók, formálódik a csapat, de az új beugrók akkor beválnak, már beépülnek, már jönnek velünk tovább. Mostani bemutatóban egyébként hárman fognak szerepelni, Temesvári Zsófia már a 6. előadást csinálja velem, Bot Ádám már a 8., ha jól számolom, és Bacsó Gabriel, a táncművész pedig egyszer beugrott korábban, de így próbafolyamat is előadás projektben most van először együtt velünk.
Na hát akkor beszéljünk a bemutatóról, ha már ide kanyarodtál, Tökéletes mosoly a címe, és valahogy én azt vélem sejteni, hogy itt a közösségi média, illetve annak a hívságos világa került fókuszba. Nem tudom, hogy mennyire gondolom én ezt jó.
Ezek szerint jó címet választottunk. Valóban. Ezt szerettük volna, ezt a témát körüljárni, hogy a mai kort mennyire meghatározzák a külsőségek, mennyire meghatároznak minket a közösségi médiák platformjai világa, azáltal, hogy az egész életünk olyan, mint egy színes képes könyv, természetesen amennyiben részt veszünk ebben, de hogy megosztható a reggelinktől a vacsoránkig kezdve minden, tehát az egész életünk olyan, mint egy ilyen lapozgatható, mások által megtekinthető színes képes könyv, és hogy ez a világ mennyire hat ránk, miért ilyen? Nyilván a kortárs nyelvén nagyon nehéz, nagyon konkrét állításokat tenni. Próbálunk táncnyelvén ehhez kapcsolódó érzeteket, gondolatokat felvetni, illetve a témát minél jobban kivetni, megvalósítani, hogy tulajdonképpen ez egy kifelé egy tökéletes világ, tökéletes mosolyan az arcunkon. Nyilván a felszín alatt sok más minden is van is, és tudjuk, hogy mi minden zajlik a háttérben, de ennek a kettőségnek próbálunk meg egy kicsit utána járni.
Ez lesz tehát 20-án, 19.30-tól a Nemzeti Táncjász kis termében, ami hát egy ilyen mágikus hely építészetileg is. Ugye az Oboki iroda csinált, és ez tulajdonképpen függ valahogy a mennyezeten az egész kis terem, tehát egész izgalmas a tér is, és ugye a Táncjász azt csinálja, hogy ugye 19 órától van a nagy terembe előadás, akkor fél 8-tól pedig a kis terembe. Ez csak azért mondom, hogy ne tévedjen el senki, meg ne ijedjen meg, hogy lemaradt az előadásról. És te megvan egy ilyen bemutató a Táncínházban, ami nyilván egy rettetesen impozáns hely, meg azt gondolom, hogy nagyon jó oda menni, akkor mi lesz a sorsa? Viszitek ide-oda, pályáztok, szétkülditek a világban különböző fesztiválokra, hogy működik ez?
Körülbelül így, bár ezt tudni kell, hogy a kortárs táncnak azért sajnos még a mai napig nincs akkora nagy nézőközönsége, tehát a továbbjátszás az nagyon nehéz. Tehát ezt azért egy szűk kör nézi sajnos, tehát hogy nem jut el olyan sok emberhez, vidékre viszonylag nehéz eljutatni, de jó lehetőséget teremtenek a fesztiválok. Most vannak ugye a fesztivál jelentkezési határidők, úgyhogy megpróbáljuk különböző fesztiválokon is népszerűsíteni a darabot. Azt már tudjuk, hogy május 25-én van egy továbbjátszásunk szintén a Nemzeti Táncszínházban. Uh-huh. Aztán reméljük, hogy az őszi évadban szintén fogunk majd lehetőséget kapni. És hát persze próbálunk külföldi fesztiválokra is bejutni, az sem könnyű, de egyelőre most még csak a bemutatóra fókuszálunk, és akkor majd meglátjuk, hogy ez hova illik egyáltalán, tehát hogy az előadás az milyen helyszínekhez fog passzolni.
Világos. Most ha már az előadás a közösségi médiáról szól, akkor mesélj egy pár szót arról, hogy nektek művészként ez mit jelent. Mert az, hogy egyénileg az ember mit mutat magáról, és hogyan él ezzel saját maga is vissza, meg a saját családja felé is vissza, meg az egész világ, szóval erről órákat lehetne beszélni, de azért azt tudjuk, hogy hát az elején ugye az internet megjelenésekor mindenki azért kuporgatta a kis fillérjeit, hogy valahogy egy honlapot össze tudjon magának hozni. Most pedig gyakorlatilag itt van a közösségi média, ahol tulajdonképpen ingyenesen meg tudsz jelenni bármilyen hírrel, bármilyen eseménnyel, bárhonnan a világból elérnek téged, meg tudják nézni a Pataki Klári társulatot. Ugyanakkor iszonyú nagy a zaj, ki tudja, hogy hova dobálnak téged az algoritmusok, rád talál-e az, aki téged keres, stb. Stb. Szóval hogyan élitek ti ezt meg művészként, társulatként?
Hát ez nagyon csalóka dolog ez a közösségi média világa, mert tehát sokszor az ember annyira intenzív profilokat tud létrehozni, és annyira sok a lájkolás, annyira intenzív a jelenlét, illetve a figyelem, ami aztán nem biztos, hogy az offline térben ugyanígy megvalósul.
Figyelj, muszáj egy aranyköpést elmondanom. Cseh András barátom mondta egyszer, hogy olyan jól sikerült a Facebook esemény, hogy meg se tartottuk a koncertet. És szerintem ez tökéletesen ez jellemzi a helyzetet.
Ez egy tökéletes mondat, tehát hogy én is nagyon sokszor érzem azt, hogy ilyen hihetetlen népszerű vizuális kampányaink tudnak megtörténni a online világban, és az offline világban pedig tényleg azt, hogy ennyi esemény és inger között tényleg a néző pont aznap este fölálljon és oda menjen. Tehát, hogy valahogy nagyon furcsa lett ez az egész. Tehát egyrészt eléggé beszűkültek az egyéb reklámozási lehetőségek, mert valljuk be, tehát a szórólap világa lecsengett.
De más meg nem is nagyon volt, nem?
Nem. Hát igen, azért sajtóban sok-sok ilyen kulturális ajánló volt. Uh-huh. Azt sem tudom,
meg sok-sok sajtó ide. Volt.
Igen, sok-sok sajtóval, sok-sok kritikával. Tehát ma már szerintem tényleg az emberek erről ezen keresztül tájékozódnak, ami valóban, de hogyha fizetett hirdetésen nincs megsegítve, akkor nem is biztos, hogy még az ismerősök mindegyikéhez el is jut maga az esemény, igen, hogy ez megtörtént. Tehát, hogy ez egy nagyon csalóka dolog, aztán nagyon sokan bejelölik, hogy érdeklődőként ott lesznek, de azt el kell osztani körülbelül 5-tel, tehát, hogy akkor lesz reális a létszám, úgyhogy teljesen kiszámíthatatlan szerintem.
Világos, de mondok egy másik dolgot, vagy egy másik szempontot. Ugye ez egy rettenetesen vizuális műfaj, ezt nem kell hangsúlyozni. Annak idején, néhány tíz évvel ezelőtt az egy komoly erőfeszítés volt, hogy egy videó rögzítés megvalósuljon, nem beszélve az anyagi részéről. Ma már gyakorlatilag ez nem probléma, tehát tényleg elég egy telefont lerakni, és azt az anyagot szét tudod küldeni a világ összes fesztiváljára.
Igen, ez előny. Ez előny, de viszont annyian meg tudják ezt csinálni, hogy emiatt meg...
Meg nagy a zaj.
Igen, tehát hogy mégsem annyira egyszerű, mint ahogy adja magát. Illetőleg azért... Tehát más mondjuk egy TikTok rendszerben népszerűvé válni, és más az, hogy adott esetben tényleg fesztiválokra hány csapat tud bekerülni. Tehát ugye azt, amit mi szeretnénk elérni, az tulajdonképpen nem azonos ezzel a pillanatnyi népszerűséggel, amit az internetvilága nagyon könnyen felajánl és lehetővé tesz. Tehát, hogy a tánc ugye eleve, az ismertséget persze lehet növelni, de az ismertség az önmagában kevés, mert nekünk tényleg az a fontos, hogyha bemegyünk a térbe, a színházba, akkor nézőink legyenek, hiszen mégiscsak a jelenidejűségről szól a mi szakmánk, tehát nagyon jó, hogyha rengeteg követőnk van, és az internet az majd felrobban esetleg, hogy mennyi minden történik, de hogyha utána tényleg félházakkal játszunk, az senkinek nem jó, úgyhogy ez csalóka, hogy hiába, hogy mindenhova el lehet jutni online módon, de aztán mégsem biztos, hogy az eredmény az offline térben az megtérül. Nem tudom egyelőre, hogy ezzel hogy lehet ügyesen gazdálkodni, vagy hogy lehet szintet lépni, de igyekszünk, törekszünk, figyelünk, próbálunk jelen lenni.
De nem érzed azt, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyre nagyobb az igény a jelenlétre, az igazi jelenlétre, az, hogy élőben történik valami, hogy csak ott, csak nekem?
Nem tudom. Nem, én azt remélem, hogy van egy igény, de hogyha arra gondolok, hogy valóban már a továbbjátszásoknál már kemény küzdelmet folytatunk a nézőkért, akkor pedig bennem van a kérdőjel, hogy igen, mennyien érdeklődtek, mennyi embert érdekel ez, milyen izgalmas ez a műfaj, de hogy vajon akkor miért nincsenek itt, talán mert egyszerre sok minden van, talán mert abban az időpontban még 20 esemény közül választhat valaki, talán mert egyre kevésbé, én azt azért érzem, hogy egyre kevésbé állunk fel sokszor a monitor előtt, tehát...
Hát az persze, de Klári, hadd kérdezek most egy nehezet. Mi a helyzet a szakmában? Ott mekkora a lemorzsolódás? Mert nemrég jártam a Táncművészeti Egyetemen, ami ugye most szuper és új és fantasztikus, és mindenki iszonyú lelkes, és az a wifi jelszó, hogy százszor gyakorold, és aztán kikerülnek ezek a gyerekek, és akkor jön a valóság, jönnek az elképesztően, tényleg megalázóan alacsony fizetések, jön az, hogy meg kell élni, marad még a lelkesedés, de gyakorlatilag a táncosoknak egy elenyésző százaléka az, aki főállásban táncos, és nagyon-nagyon sokan rendelkeznek abszolút polgári állásokkal, és amellett táncolnak. És aztán nyilván ebből is az nagyon könnyű egy ponton túl, hát kitáncolni a tánc világából.
Hát, ha őszinte vagyok, most nem túl fényes a helyzet. Most ugye nagyon kevés támogatás itt a független szférának, és emiatt a projektekre is kevesebb pénz jut. Én most azt tapasztalom, hogy sokan próbálkoznak külföldre, sok a pálya elhagyó is, tehát tényleg csak nagyon kitartóak maradnak ebbe benne, és nagyon sok az olyan táncos is valóban, aki emellett bevállal polgári foglalkozást, tehát jó magam is 8 órában dolgozok máshol, tehát hogy főállásban...
Elmondod, hogy milyen területen?
Igen, én joggal foglalkozom.
Mert volt itt a műsorban egyébként, azt nem is mondtam, de Juhász Katával beszélgettünk, aki pedig, hát mi tudjuk róla, hogy ő egyébként orvos, de hogy teljesen, igen, hogy mondják, ez házi orvos, igen.
Igen, én most jogtanácsos vagyok, tehát én a jogi egyetemet még a színművészeti előtt.
Igen, mind a kettő egyformán hasznos a táncvilágában, azt gondolom.
Igen, hát furcsa skizofrén állapot. Nehéz, mert eleve, tehát a független szférában, hogyha valaki nagyobb társulathoz nem tud leszerződni, mondjuk egy pályakezdő, ami viszonylag szintén limitált számú, akkor ugye kénytelen beállni a projekt alapú működő társulatok körébe, itt pedig ugye azt fogja eldönteni az ő működését, meg anyagi és egyéb szakmai pályáját, hogy maga az alkotó milyen teret kap, tehát hogy mennyi fellépési lehetősége van. Nyilván mi nem tudjuk teljes munkaviszonyban foglalkoztatni őket, tehát hogy itt tényleg projekt szintű működés van, ez azt jelenti, hogy akkor kénytelen ahhoz, hogy megéljen több alkotóval egyszerre párhuzamosan működni, ez nagyon kimerítő, és még itt sem biztos, hogy akkor a megélhetését fedezni tudja, tehát kénytelen mellék egyéb vállalásokat begyűjteni, akár pékségbe, akár kávézóba, akár takarítás, tehát hogy Nem a legkönnyebb helyzetben vannak most a táncművészek, az biztos, legalábbis a kortárs tánc világában.
Ez mennyire csak Magyarországra jellemző, vagy mennyire általános ez a világban?
Bevallom, nem tudom. Uh-huh. Hát, hogy akik az én olyan táncosaim, akik velem dolgoztak és külföldre mentek, ők mind társulathoz mentek. Uh-huh. Viszont ez is nagyon nehéz, tehát, hogy ugye külföldön még nagyobb a felhozatal, a kínálat.
Hát hogyne.
Borzasztóan tehetségesnek és szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy az ember bekerüljön egy ilyen állandó társulatba. Úgyhogy...
Világos, igen, mert tudjuk, hogy New Yorkban is minden színész voltak éppen pincér másodállásban, tehát azt lehet sejteni, hogy ez sehol nem egyszerű, és hát ugye itt van ez a másik probléma, amit az elején így egy kicsit érintettem, hogy hát nagyon rövid a karrier, tehát ezt azért ilyen, nem is tudom, meddig táncos egy táncos? Nyilván a szerencsés alkat az tovább, meg tudjuk, hogy vannak csodák, de azért aktívan táncolni, hát 40-en túl már nem annyira lehet, nem?
Szerintem ez szintén az alkotótól függ, attól függ, hogy ugye milyen mozgásanyagban gondolkodik. Tehát,
Világos,
ha fizikális és 50 percet megállás nélkül dinamikusan végig kell mozogni koreográfiában, az igen, az 40 fölött már kimerítő lehet. Hogyha valaki inkább ilyen performance-ebb jellegű produkciókra épít, az abszolút működhet 40 fölött is, tehát hogy tulajdonképpen az a táncos gárda, akivel én elkezdtem annó az egyetemi végzés után, ők nagyjából a 40-es generációba kerülnek bele, és még mind aktívak. Uh-huh. Az igaz, hogy már nem feltétlenül olyan típusú produkciókba vesznek részt, ami az elejétől végig zúzza, de hogy megtalálják tulajdonképpen, aki fel akar lépni, vagy még vannak ilyen ambíciói, ezért megtalálja azokat a sávokat, ahol ez meg tud valósulni. Magyarországon ilyen szempontból a sok független alkotó révén ezekre azért van lehetőség, hogy így ne vágódjék el az ember karrierje. Nyilván egy más típusú társulatnál, ahol repertoáranyag van, ahol más rendszerre épül az egész, ott gondolom keményebb ez a generációs probléma, de a kortárs területén még ez is működhetne. Inkább az, hogy nincs is olyan sok alkotó, tehát hogy nagyon kevés pályakezdőknek is szerintem beépülni a csapatokban, hiszen legtöbb embernek már van egy állandó társulata, ahol csak egy-két ember, tehát hogy hozzánk is tulajdonképpen úgy lehet bekerülni, hogyha kiesnek emberek, mert én is azért nyilván véges, hogy hány táncossal tudok dolgozni, tehát hogy hatnál többen tulajdonképpen még nem nagyon dolgoztam, mert hogy annyit tudok megfizetni, most még jelen pillanatban annyit se, de hogy ennél többet, tehát hogy amíg az a hat ember együtt van, addig nem nagyon fér be új. Tehát amikor kiesítettő, akkor jön azt, hogy na jó, akkor beugróként kit kérjünk fel, és akkor nagyjából így lehet. Mert mi tartottunk régebben minden évben próbatáncot is, tehát hogy ez is egy lehetőség, hogy fiatalok bekerülnek, de nagyon nehéz szerintem a rendszerbe bekerülni is. Mert kevés a hely.
Hát, világos. Aki meg akar bizonyosodni arról, hogy mennyire van így létjogosultsága a kortárs táncnak, és hogy ez mennyire egy csodálatos dolog, és mennyire szép tánccal elmesélni történeteket, az mindenképpen menjen el a Tökéletes Mosoly bemutatójára, ami a Nemzeti Táncjász kistermében lesz február 20-án 19:30-tól, és a Pataki Klári társulat mutatja be. Klári, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Pataki Klárival beszélgettem, nagyon sok sikert kívánok, és kérlek, hogy időről időre még gyere el, és majd mesélj arról, hogy álltok, hol lehet majd még látni a Tökéletes Mosolyt, illetve aki most lemarad, annak azt mondtad, hogy május
Május 25-én, március 16-án pedig a Felnőtt Mese című előadásunk lesz szintén a Táncszínházban.
Ami szintén egy nagyon izgalmas előadás. Klári, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen. Köszönöm. Szia.